Mindez akkor történt, amikor Jézus Fülöpnek, a negyedes fejedelemnek a birtoka, fennhatósága alá tartozott Cezareájának vidékére ért. Elpogányosodott vidék volt ez, Galilea, ahonnét az apostolok is valók, és ahol ezeket a kijelentéseket tette Jézus, jó, odafigyelni, egy hatalmas sziklatömbön épült a város, és azon volt a Jupiter templom. És a templom kulcsait a pap őrizte. Sziklatömb, templom, kulcsok. És abban az időben már a császár istenítette magát. Tehát amikor Krisztus itt a mennyek országáról és egy új közösségről beszél, akkor azt is kijelenti, hogy ez egy új világközösség lesz, de nem politikai alapon, sokkal mélyebb. Ennek a kontrasztját is érezni kell. De azt hiszem, hogy mégiscsak az ószövetségi, a zsidó alapot kell jobban megfontolni. A szikla a zsoltárok szerint Isten maga, az abszolút szilárdság. Persze, aki belekapaszkodik, az is szikla. Az is szilárd lesz. A másik, a jeruzsálemi templomra gondolnunk kell, amelynek megjövendölte végét, kőköven itt nem marad. Mert saját testét nevezte új templomnak. És emlékeznünk kell annak, hogy ennek a templomnak, a jeruzsáleminek is volt kulcsa, amit a főpap kezelt. Neked adom a mennyek országának a kulcsait. Érdekes, hogy ebben a részletben minden szóval foglalkozik a modern szentírás magyarázat. Egy kifejezéssel egyedül egy magyar zseniális tudós, Jáki Szaniszló, Bentés atya foglalkozik a kulcsokkal. Meg is jegyezi. Az, hogy Krisztus kulcskészletet képzelt el építményének működését, alig ha találjuk meg az egyházhoz szóló újabb teológiai irodalomban, ahol az újszerű kifejezésmódok sikeresen kisajátították a tudományosság fogalmát. Holott az igazi bibliai tudományosság, és ez a legmodernebb, az, hogy komolyan vesszük a képeket. Mert az ókori embernek, főleg a zsidóknak, a szimbólumok, a képekkel mondták el azt, amit mondani akartak, akár a rabbik, akár egy nagyapa a kis unokájának, a kulcsok, képeknek a teológiája. És ezt írja még az atya, a házfelügyelők, háztulajdonosok, boltosok és autótulajdonosok kulcskarikában függő kulcsok meg annyi emlékeztető azokra az értékekre, amelyek biztonságát őrzik tulajdonosaik javára. Az értékek közül a mennyek országa végtelenségével tűnik ki. Nem csoda, hogy ennek az országnak a kulcsát a mennyben készítették. És nem helyettesíthető semmi mással. Bármely kulcs tágabb értelmezés szerint, most a lényeg jön ki, mit jelent a kulcs szimbóluma? Egy eszköz, amely világosan tanúskodik értékeknek az igazságáról. Tehát azért zárjuk be, mert értéket őrzünk. Igen. Hát ez az első jelentés azt jelenti, hogy az egyházban végtelen értékek vannak, amelyet őrizni kell. Pontosan az emberiség javára. Tehát be kell zárni és ki kell nyitni. A kulcsnak és az ajtónak ez a szerepe. Ahol csak be van zárva, ott baj van. Ahol meg ki van mindig nyitva, ott el is dobhatjuk a kulcsot. Nagyon lényeges, modern egyházi problémák ezek. Az egyház tehát olyan épület, ahol van ajtó. Nem pedig nyitott egyház. olyan értelemben, hogy leszerelhetjük az ajtót, és mindenki hitvallás nélkül is besétálhat, mert mi befogadók vagyunk. Abnormális gondolkodás. A családba se tudod befogadni százassával az embereket. Más az, ha meghívom, és értékeimet átadhatom neki. Nagyon súlyos kérdésekről beszélek ma. Mert ha nincs ajtaja, vagyis kulcsa, akkor a falak is feleslegesek, meg az alap is, meg a tető is. Csak arra való, hogy meg ne ázzunk. Tehát kulcskérdés ennek az evangéliumi résznek a megértése, hogy mit jelent a kulcs. Első, hogy félteni való, de ugyanakkor az emberiség javára tartott isteni értékeket, kincseket hordoz az egyház. Kedves testvérek, igen, ilyen érték például az egyháznak a tanítása, amely részben benn van az evangéliumban, de benn van a szent hagyományban is. Erre nagyon vigyázunk. Protestáns testvéreinkkel is egyetértünk ebben, bár azt hiszük, hogy vitatkozni kell róla. Hiszen ők ugyanazt a hiszek egyet mondják el, amit pár perc múlva mi is elmondunk. És az nem szentírási szöveg, hanem a szentírásnak az értelmezése. Az Anya Szent Egyház őrzi az evangéliumot. Szerzői joga van hozzá, mert ő rakta össze, és ő minősítette Pál leveleit kinyilatkoztatott, Istentől sugallt írásnak. Tehát vigyázzunk, bármiféle kérdést lehet újra tárgyalni, lehet majd vitákat rendezni, hogy elmélyüljünk. De ha nem Krisztus személyével kapcsolatos, és nem azokkal az igazságokkal, amelyeket az egyház a nagy zsinatokon meghozott, Krisztus illetőleg, akkor testvéreim, azok a kérdéseket felületesen tárgyaljuk. Most túl messzire vinne és kilendítene érzelmileg bennünket az örökzöld kérdés a celibátus. Az is fog maradni, mint ahogy az az egynemű házas, egynejű házasság is örökzöld kérdés marad, mert a megbillent bűnös emberi természetnek ellentmond. Csak a krisztusi embernek van egy férfi és egy nő örök házassága. Ugyanúgy a celibátus. Igaz, hogy az is érve lehet, amit Szalézi Szent Ferenc mondott egy hölgynek, aki napokat dumált vele, bocsánat a szóért. És ez a szelíd püspök elfogadta, hogy lelkileg hát fogadja ezt az asszonságot. És egyszer fölhozta, hogy hát meg kellene ám nősülni a papoknak, püspököknek. Azt mondjam, akkor én tudnám magát fogadni? 5-6 gyereked mellé rád tesznek nős plebániát? De ez nem ér. Hanem az, hogy Krisztus mit akart. És ott is a mennyek országáról van szó. Az apostolok házas emberek voltak. És a házasságról mondja azt, hogy amit Isten egybekötött ember szétne válaszza, nincsenek mózesi felmentések. Erre megdöbbennek. Na most az Úr és amit mond, most figyeljünk, ezt a házasság logikáján belül mondja. Ti ezen megdöbbentek? Az is elérkezhetik a házasságba, hogy a mennyek országáért lemondanak a nem életről. És az ősegyház házas embereket szentelt föl, csak éppen akkor mondtak le az együttlétről a feleség beleegyezésével. Ezért alakult ki, hogy az egyház eleve azok közül választja ki papjait, akik eleve ezt a meghívást elfogadják. Ez ma a tudomány, a többi fecsegés. A celibátusnak krisztológiája van. Ki, aki ezt mondta? Ki az, aki a kereszten éltünk, mint örök főpap, kínhalált szenvedett? És hogy lehet, és tessék már megengedni, hogy az ő papságában így résztvevőket egészen magához hasonlítja? Tehát a tanítás. De a tanításnak az alapjait őrzi az egyház, kulcsra zárva. Az, hogy kicsoda Krisztus. Ő mondta ezt. Nem pedig az, hogy mi az én ízlésem. Tessék mind elvetni, ami elfelett van, az nem teológia, a szócsépés. Boldog John Henry Newman, aki anglikán pap volt, sokáig majd katolikus lett, és felszentelték papnak, ő mondta. Ugyanannyi anglikán pap, lelkész, ugyanannyi bűnt, ha nem többet elkövetett a hatodik parancs ellen, mint amennyit a katolikus klérus. Tehát akkor nem a házasság a megoldás, és nem a celibátus az oka, hanem mindegyik engedett a test, a világ és az ördög kísértésének. Ez világos beszéd. Csak a világos beszédtől elszokott Európa. Nincsenek meghatározások, nincsenek alapigazságok, hanem fecsegés van, ami nagyon sokszor az egyházban is. És éppen Péter utódja a pápák védték meg a tanítást. Hadd hozzak fel egy nagyon érdekes esetet. István pápa a keresztény ókorba. A püspökök egy része meg a hívek úgy gondolták, hogy azok a püspökök és papok, akik más tanítanak, vagy kiszakadtak az egyházból, azoknál nem érvényes a keresztség. Akik kiszakadtak a római egyházból, nem érvényes. Tehát újra kell keresztelni őket, ha visszajönnek. És egy római pápa mondta ki, hogy nem, a keresztség érvényes. Mert az újjászületés, és ha megszülettem, nem lehet még egyszer megszületnem. Tehát István pápa biztosította azt a modern ökumenizmust, amire ma építhetünk. Hogy a mi református evangélikus testvéreink érvényes keresztségben vannak, isteni életük van. És ahogy írja Szaniszló atya, sok-sok protestáns testvér a legmagasabb keresztény eszmék iránt példamutatóan elkötelezett, és közülük sokan mélységesen elkötelezett hittel rendelkeznek. Szerencsére azonban ők is elismerik a nyilvánvaló tényt, a kereszténység egységének többnek kell lennie, mint a mi egyéni lelkiismeretünk összessége, akármennyire becsületesek az egyének. Az ilyen összesség legfeljebb csak bizonytalan tömeg lehet, de sohasem meghatározott eleven egység, amely az igazi összetartozásnak a gyümölcse. Tehát testvérek, ez az a kincs, amit Péternek és utódainak el kell zárni, sokszor a benti rablóktól is. Hogy Krisztus tanítását, de Krisztus tanításánál van még egy fontosabb. Maga Krisztus. Az ige testél ő. Tehát az Atyaisten üzenete, tanítása nem csak az, amit Jézus mond, az másodlagos, hogy így mondjam, hanem az, hogy kicsoda Jézus. Hogy egy lényegű az Atyaistennel. Hogy az ő énje a második isteni személy, de Mária méhében emberré lett. Ez az, ami be van zárva. És ezt nem engedjük ellopni. Erre épül minden. Ezért az ő tanítása csak ebből következhet. És ezért éppen, amikor Péter azt mondja, te vagy az Isten fia, akkor mondja, te pedig Simon. Érdekes, azzal a népel szólítja meg, az Ószövetségben van egy jövendelés Sirák fiából, hogy Simon főpap megjavította az Isten hajlékát, megerősítette a templomot, és most az új Simonnak megszólítja, te Kéfás vagy, szikla. Most belekapaszkodtál abba, amire egyedül lehet megkapaszkodni, hogy Isten emberré lett. Jézusban. És én erre a sziklára építem egy házamat. Igaza van protestáns testvéreinknek, hogy itt Péter hitére épít Jézus, de több is van. Magára, Péterre. Azt mondja, erre a sziklára, egy hivatal ez, kulcsukat ad át neki. Nem 30 évre, amíg vezette az egyházat, hanem örökre. Később az összes apostol megkapja a kulcsok hatalmát, vagyis a többi püspök is, de csak Péterrel együtt gyakorolhatja. És felelősek érte. Igen, kedves testvéreim, ez az az oldás kötés, a bezárás és a kinyitás. Ennek az ígéretét kaptuk a mai ószövetségi olvasmányban, hogy Dávidnak lesz egy utódja, akinek olyan kulcsa lesz, amit bezár, az belezár, az, amit megnyit, az meg lesz nyitva, az ki lesz nyitva. Kedves testvéreim, hát ez az. És mit nyit meg, amit senki meg nem nyithat? Én téged feloldoznak. A bűnbocsánat és a bámulatos. Micsoda nyitás. Hol van ilyen nyitott közösség? Ahol nem pszichoterápiára szédül be a bűnös ember, és bemagyarázzák neki, hogy nem is vétkeztél, hanem a szüleid meg a társadalom a hibás, hanem ahol hatalommal azt mondhatják, én téged feloldozlak. Én. Mert a papszenteléssel be vagyok iktatva, a püspökök hatalmának részese vagyok, és ők pedig Péteré. Csodálatos testvérek, és azt hiszed, hogy te fel vagy mentve? Nálad is ott van ám a kulcs bizonyos értelemben. Az a sensus fidéli, a híveknek a közös keresztény érzéke, amely képes azt mondani egy lelkésznek, hogy ezt nekünk ne tanítsa, mert nem ez a keresztény hit. Amely képes volt Árius idejében kivonulni a templomból, hogy ez a megalomániás, császártárti pap, aki politikailag korrekt teológiai beszédet hallgat, ez nem a mi hitünk, mert Krisztus nem teremtmény, hanem Krisztus egylényegű az Atyával. Az egyház szellemi kincsei között, amit őrizni kell, ez a tanítás. Éppen azért hoztam a celibátust, mert most volt egy nagy vita, és valaki azt mondta, hogy Balázs atya félti a tanítást. Igen. De ezt úgy mondta, mint valami rosszat. Hát nem azt írja Szent Pál Timóteusnak, Timóteus, őrizd a hitletéteményt. Tudnivik, ez a valaki, amikor a celibátusról beszélt, mindig csak azt mondta, hogy gyülekezet, eukarisztikus banket, lakomamise. Nem. Áldozat is. És hogy a pap elnökölött. Nem elnökölök, hanem szacerdosz vagyok. Krisztusba beiktatott. Egy ontológiai belső változást kapott. Krisztus papságában másképp részesült, mint ti. Mert ti is részesültetek a papságából, hiszen ti is téríthetitek a pogányokat, és alkalmasint meg is keresztelhetitek. Ezt észrevette, hogy én féltek valamit. És ami tragikomikus, hogy gyanús az, hogy egy katolikus pap valamit félt. Mert kincseink vannak. Az egyház szellemi testi valóság, ez a másik. Tehát nem csak szellemi egyház van, hiszen a jeruzsálemi templom az templom volt, de jelezte az ószövetségi közösséget is. Az első levél, Tesszalonikai levélben azt írja Szent Pál, alig lehet lefordítani. Üdvözletét küldi az egyháznak, amely Tesszalonikában van és az Atyaistenben. Vagyis most itt vagyunk a sümegi Szentegyházban, de közben az Atyaistenben is vagyunk, mert megkeresztelvén hozzánk jött és bennünk lakik, illetve mi vagyunk ő benne. Isten gyermekei vagyunk. Tehát az egyház az egy látható gyülekezet is, amelyben sokszor nagyon gyarló emberek is belekeverednek, és gyarló papok köztük én is, és gyarló püspökök is, de mégis ez az ő egyháza.
Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.